Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Panzikeszt első része. Én Takács Dániel vagyok, a műsorvezető, vendégünk pedig Tornoszki Anita, okleveles habilitációs kutyakiképző és 10 éve aktív állatmentő. Valamivel kiegészíteni ide esetleg ezt a bemutatkozást?
Sziasztok! Hát tulajdonképpen nem feltétlenül annyi, hogy az állatvédőrség, az Országos Állatvédőrség Alapítvány égisze alatt végzem az állatmentést. Régebben effektív tényleg ilyen aktív állatmentést, most pedig zömében, hát most már elnök vagyok, és zömében oktatással foglalkozom általában.
Első körben szeretnénk megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásunkat ebbe a podcast sorozatba, és ebben a részben arról szerettünk volna veled beszélgetni, hogy hogyan lehet felkészülni egy kutya érkezésére, mire érdemes odafigyelni, és talán érdemes még egy lépést hátrébb tenni, és ejteni arról pár szót, hogy honnan lehet egyáltalán tudni, hogy valaki készen áll egy kutya érkezésére?
Jó kérdés. Hát az első és legfontosabb, hogy mindenki értsen egyet abban, hogy érkezzen kutya a családban. Tehát ha csak a gyerek meg anyu szeretné, és apu nagyon ellenáll, de azért megpróbálják ráerőltetni, az tapasztalatom szerint sosem végződik jól, mert előbb-utóbb feszültség lesz a családban, előbb-utóbb probléma lesz az, hogy egyre több feladat hárul arra a családtagra is, aki egyébként nem szerette volna a kutyát. Mert hát lássuk be, a gyerek hiába szeretné, a gyerek iskolába jár, edzése van, külön órája van, és amúgy sem feltétlenül alkalmas arra, mert még kicsi, hogy levigye sétálni, nem tudja elvinni állatorvoshoz. Tehát a feladatok nagy része, ami a kutyával kapcsolatos, az ránk fog hárulni. Tehát, hogyha a két szülő nem tudja ezt a feladatot együtt vinni, akkor abból előbb-utóbb feszültség lesz, és nem is nagyon jó az, hogyha a kutya kizárólag egy felnőtt emberhez kapcsolódik, hanem egy kicsit mindenkihez kéne kapcsolódjon a családba. Egyébként ilyenkor szokott az lenni, hogy mindenki halálba kényezteti a kutyát, apu megfelelő távolságtartással, de azért valamennyire barátkozik, és apu lesz az egyetlen, akinek egyébként szót fog fogadni a kutya, mert ő nem munyurkázza, hanem egyébként kutyaként kezeli.
Apu és lesz a falka vezér.
És kellő távolságtartással, igen. És a kutya ezt elkezdi tisztelni, ezt a fajta hozzáállást. Tehát elsülhet ez jól, de alapvetően azért az lenne az üdvös, hogyha legalább, ha nem is egyetért, de elfogadja azt, hogy a család másik fele nagyon szeretne kutyát. Úgyhogy ez kéne, hogy legyen a kiinduló pont. Ha csak bármit, de állatot, akkor nem biztos, hogy a kutya a megfelelő választás, tehát akkor lehet valami kis rágcsáló, vagy aranyhal, vagy hüllő, vagy esetleg egy cica, akit ugye nem kell sétáltatni, akit nem kell szobatisztaságra tanítani, mert gyakorlatilag egy 2 hónapos macskának leraksz egy almot, és az azonnal arra fog pisilni, kakilni. Tehát, és ugyanúgy lehet egyébként tanítani, tehát az én macskám kicsit nehezebb, de lehet. Az én macskám az ül, fekszik, pacsitad, tehát mindent el lehet náluk is érni, sőt, igénylik is, tehát nem egy buta állat, aki egész nap napozik, és vakarász a szőnyeget, hanem ők is igénylik az ingereket, sőt, van olyan ismerősöm, aki sétál ugyanúgy hámmal, pórezzal, cicával. Úgyhogy macskával is mindent lehet, de egy picit kevésbé lesz lelkiismeret furdalásunk, hogyha mondjuk egy napig nincs időnk vele foglalkozni, kevesebb a mozgásigénye, kevesebb a tennivaló körülötte, és lehet, hogy akkor a cica a megfelelő választás. Tehát eleve ez egy kérdés, hogy kell-e kutya a családba, mert nem biztos, hogy az életünk, az időbeosztásunk, meg hát ha alapvetően otthon szeretünk ülni, és filmet nézni, és könyvet olvasni, akkor nem biztos, hogy vagy ha igen, akkor mondjuk örökbe fogadhatunk egy 10 évest, akinek már nincsen akkora mozgás és inger igénye, de semmiképpen sem egy kölyök kutyát, akitől meg fogunk örülni.
Én arra lennék még kíváncsi, hogyha mondjuk a laikus gazdi vagyok, aki szeretne befogadni egy kutyát, és mondjuk már ki is választottam, hogy milyen menhelyről fogok, és mondjuk aktuálisan már a kutyát is, és már csak pár nap választ el, akkor hogyan kellene kialakítanom az otthonomat, mivel kellene készüljek esetleg már fejben, szabályokkal, keretekkel, amik között a kutya biztonságosan érezheti magát, ilyenkor mire kéne felkészüljek?
Én azért szeretem, hogyha nem akkor keresnek meg a tanácsadással, amikor már konkrétan, már két nap múlva jön a kutya, és mit csináljak. Tehát akkor nem biztos, hogy a megfelelő kutya érkezik. Tehát érdemes erről azért szerintem szakemberrel beszélni, pláne, hogyha esetleg első kutyás gazdáról van szó. Mert nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy nekünk milyen kutya tetszik, és az egy másik dolog, hogy az az adott egyed, és az adott fajta, vagy fajta jellegű kutya, mert nyilván menhelyen nagyon sok keverék kutya van, mennyire illeszkedik a mi életünkbe, életritmusunkba. Tehát nagyon tetszhet nekem a német vizsla, de ha egyébként én otthon ülő vagyok, az pedig egy munkakutya, akkor ez nem lesz egy boldog kapcsolat. Nagyon tetszhet nekem mondjuk a korgi, de ha én maratonfutó vagyok, akkor az nem lesz egy boldog kapcsolat. Vagy nem együtt fogjuk tölteni a szabadidőnket. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ugye a fajta tiszta kutyáknál az eredeti tenyésztési elv az nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy ezt az adott fajtát mire tenyésztették, és az alapján próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen mentális és fizikális igényei lehetnek a kutyának, és egyébként fajta jelleget azért hoznak általában a keverék kutyák is. Ha pedig nem menhelyről, hanem egy olyan állatvédő szervezettől fogadunk örökbe, ahol esetleg ideiglenes befogadónál van a kutya, akkor ott egy nagyon-nagyon sok információt kaphatunk arról, hogy egyébként családban hogyan él a kutya, hogy mennyi fárasztást igényel, hogy hogyan alkalmazkodik gyerekhez, macskához, másik kutyához, hogy van-e szeparációs szorongás, tehát egy csomó mindennel fel tud vértezni minket az ideiglenes befogadó, és egyébként menhelyeken is nagyon sok gondozó nagyon jól ismeri a kutyát, de ott egyébként lehet csapdás, tehát ott lehet egy nagyon kis visszahúzódó, mert ott van esetenként akár 200-300 kutya, és ott nem érzi komfortosan magát a kutya, és ül egy sarokba, aztán hazavisszük, és ott felszabadul, és lesz a kis visszahúzódó cuki szerény kutyából egy ilyen kis energiabomba. Van ilyen ügyfelem, egyébként elhozták az Illatos úti ebrendészeti telepről a kis sárpej pitbull keveréket, aki ült a sarokba egy fél évig, és nem kellett senkinek, és két ilyen cuki kevés mozgásigényű ember, és aztán Lunácska egyszer csak úgy gondolta, hogy övé a világ, és megérkezett, és hát nagyon sok mindenen kellett változtatniuk, de ők annyira szerették volna ezt a kutyát, hogy hajlandóak voltak a saját életritmusukon változtatni, akár másfél órával előbb fölkelni, akár egy héten kétszer elmenni egy kicsit távolabb, hogy elvigyék napközibe, hogy lefáradjon. Tehát nagyon sok minden kompromisszumra hajlandóak voltak azért, hogy nekik is és a kutyának is ez egy élhető és boldog élet legyen, de ezt fel kell tudni mérni. Ha megvan a megfelelő választott, akkor pedig azt kell nagyjából átlátni, hogy az otthonunkban hol szeretnénk, hogy a kutya helye legyen. Ez az egyik legfontosabb, nem az ágyunkban. Ez nagyon fontos, a kutyának legyen egy helye, egy helye, ami nem az ágyunk. Ez az első kiindulási pont. Lehet néha fölengedni az ágyra, akkor, amikor én hívom, és oda, ahova hívom, és utána lemegy, amikor én leküldöm. Tehát ugye ennek legyen egy kerete. Nem kell elvenni ezt az élményt, hogy mondjuk szombat délután egy órát ledőlünk a kutyával, de legyen ennek egy kerete. Tehát az nem az ő fekhelye, hanem az egy kiváltság, hogy én odaengedem az én fekhelyembe. Ennek egyébként a mi viszonyunk koordináta rendszerében is egy nagyon fontos jelentősége van, hogy a kutya ne tekintse az alapvetően fölötte állónak a fekhelyét a sajátjának. De hát alapvetően az se egészséges, ha a gyerek az ágyunkba alszik, hanem a gyereknek is van egy saját szobája és egy saját ágya. És mindenkinek igénye van a privát szférára, a kutyának is. Mi elvárjuk, hogy a kutya tartsa tiszteletben a mi személyes terünket, de mi is tiszteletbe kell tartsuk az övét, ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, hogy a kutyának van személyes tere valahol a lakásban. Célszerű ezt olyan helyre tenni, ahol a kutya sok mindent lát a lakásból, tehát egy ilyen kis őrbódészerűség, ahonnan szemmel tudja tartani a lakás különböző pontjait, főleg a bejárati ajtót, de azért valamennyire félre eső, tehát ha mondjuk jönnek vendégek, és hangos vagy túl intenzív neki a társaság, akkor félre tud vonulni, tehát nem a nappali közepén van az ő ágya, hanem mondjuk, mit tudom én, egy kis komód mellett a sarokba, ahova oda ő be tud feküdni. Úgyhogy a hely kiválasztása az nagyon-nagyon fontos, illetve azoknak az átgondolása, hogy mit szeretnénk, hogy mondjuk a fürdőbe nem jöhet be, vagy a konyhába nem jöhet be, hogy ha kiskutyáról van szó, akkor lehet, hogy bizonyos, vagy mondjuk ha két emeletes ház, akkor nem szeretnénk, hogy fölmenjen az emeletre, akkor egy kiskutyánál még lehet, hogy kell valami egyértelmű vizuális akadály, tehát mondjuk akkor célszerű beszerezni ilyen babarácsot, hogy megszokja a kutya, hogy ott vannak egyértelmű határok, és amikor már megszokta, akkor utána azokat le lehet bontani. Ha babakutyáról van szó, akkor érdemes pelenkát beszerezni, vagy valami fajta olyan dolgot, amire bent pisilhet, még akkor is, hogyha egyébként kertes házban lakunk, mert gyakorlatilag olyan gyors az anyagcseréje egy 8-10 hetes kiskutyának, mint a pisilős baba, hogy fönt beöntjük, alul kifolyik. Tehát, hogy ők folyamatosan rohangálnak, pisilnek, ahol érik. Ha van szőnyeg a lakásban, és kölyökutyáról beszélünk, akkor szedjük fel a szőnyeget. Ez nagyon fontos, mert szegény nem fog tudni különbséget tenni, hogy ami len van a földön, az egy pelenka vagy egy szőnyeg. Neki pont ugyanolyan, egy net szívó felület. Nagyon sokat tudunk hozzáadni a dologhoz, hogyha kertesházban lakunk, hogy nagyon gyakran kivisszük, és természetesen dicsérjük, úgyhogy érdemes ezekhez a dicséretekhez valami jó jutalomfalatot beszerezni. Jó jutalomfalat minden olyan, ami a legkevesebb mesterséges anyagot tartalmazza, tehát kevés állományjavító és ízfokozó, vannak akár szárított húsos jutalomfalatok, amit remekül föl lehet vágni picikre egy metszeolóval, és akkor az tökéletes például. Nagyon fontos az is, hogy majd mivel fogjuk etetni, tehát ha ideiglenes befogadónál vagy menhelyen van, akkor kérdezzük meg, hogy mit teszik a kutya, ha tenyésztőtől hozzuk el, kérdezzük meg, mit teszik a kutya, és azzal kezdjük el etetni. Még ha váltunk is utána, akkor is azzal folytassuk az etetését, és ahogy váltunk, egy két hét alatt váltsunk át akár az új tápra, akár ha a főttel vagy nyersre szeretnénk etetni, akkor is úgy váltsuk át, hogy fokozatosan, mert ugye a hirtelen tápváltás, vagy hirtelen bármilyen élelmiszerforrás váltás, az hányást, hasmenést, bármilyen rosszul létet okozhat. Úgyhogy azt érdemes előre beszerezni. Nyilván etető itatótáp, ugye a helyéről beszéltünk, hát ott fekhely, és bármilyen olyan játék, amit rágni lehet, ez nagyon fontos, még nagyobb kutyáknál és kiskutyánál meg különösen. Ezen kívül pedig minden egyéb ki fog alakulni, hogy mit szeretne. Hát amikor ilyen hideg van, akkor nyilván egy kis ruha az jó, pláne ha kiskutyáról vagy kistestű kutyáról beszélünk, mert hogyha ugye babakutyát nem vihetünk ki, ez nagyon fontos, tehát ott a negyedik oltásig nem viszünk se közösségbe, se utcára, de a saját kertünkbe ki tudjuk vinni, és mondjuk ha ilyen reggel van mínusz 7-8 fok, akkor ne vigyük ki a lakásból ruha nélkül a 8-7-es kiskutyát, aki lehet, hogy addig csak bent élt a tenyésztőnél. Úgyhogy érdemes azt beszerezni, nem kell semmi csili-vili ruhácska, hanem ami jó, ugyanúgy, mint a gyerekruha, azt is ki fogja nőni a kutya is egy 2-3 hét alatt, hogyha kiskutyáról beszélünk. Ezen kívül szerintem minden egyéb ki fog alakulni. Egy nyakörv az fontos akkor is, hogyha kölyökutyáról beszélünk, és még nem fog sétálni, mert nyilván az egy új érzés, hogy valami ott van a nyakán, tehát azt szokja meg, ne az legyen, hogy elsőre rárakjuk a nyakörvet, pórezt, és vonszoljuk magunk után. És ha van kertünk, akkor kertbe, ha nincs kertünk, és nem mehetünk utcára, akkor lakásba gyakoroljuk akár a pórázon vezetést, úgyhogy kell egy póráz is, nem flexi póráz, hanem egy normális, sima póráz, mert nem tudjuk megtanítani a kutyát normálisan sétálni egy flexi pórázzal, mert akkor van egy fél tégla a kezünkbe, és egy fél téglával nem tudunk finom hangolni. Ugye pont az a lényeg, hogy finoman irányítsuk a kutyát valamivel, ami a mi kezünkben van, és hozzá van kapcsolva. Finoman nem tudsz irányítani egy ilyen dobozzal a kezedbe, úgyhogy semmiképpen se flexi pórázt vegyünk elsőre, hanem egy teljesen sima szalagpóráz, ami egy karabinerre csatlakozik a nyakörvhöz. És kakis zacskó.
Egyrészt igen, ezt akartam kérdezni, hogy azzal készüljenek esetleg, mert hát ugye azért sokan vannak, akik erre nem gondolnak, és az első pár sétáltatáskor jönnek rá, hogy hát most itt lett valami az utcán, vagy akár a kertben, és hát nincs mivel felszedjék. Úgyhogy, illetve még amit akartam mondani a hallgatóknak, hogy az ideiglenes befogadásról fogunk majd beszélni egy későbbi adásban, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel az adott podcast felületen a Panzikesztre, és erről is lesz szó majd a későbbiekben. Anita szerintem arról is nagyon érdekes dolgokat tud majd megosztani velünk. Még azt akartam volna megkérdezni, ami szerintem sok gazdi fejében felmerül, hogy mire kell számítani az első pár hétben, hónapban, amire mondjuk sok gazdi nem gondol. Arra vagyok kíváncsi, hogy én mondjuk az átlagnál azért jobban utána nézek ilyen blogposztokat, TikTok videókat, YouTube-on pár ilyen gazdi létre felkészítő videót is megnézek. Mik azok a dolgok, amik általában erre nem készítenek föl, amik váratlanul érik a gazdikat, és amikor, mint az a csinál is, csak így széteszik a kezüket a gazdik, hogy basszus, erre nem gondoltam.
Minden kutya egy másik egyed. Tehát ha nekem egész életemben tacskóm volt, és most akár a tacskófajta mentéstől, akár egy menhelyről, akár egy tenyésztőtől hozok egy tacskót, az nem ugyanolyan lesz, mint az előző 3 vagy 4 tacskóm, aki életemben volt. Ez részben azért van, mert mindegyik külön karakter, részben azért van, mert a tenyésztési elv változott, ugye régen kizárólag vadászatra használták a tacskót, aztán amikor divatkutya lett, akkor elkezdték másra szelektálni, tehát sokkal inkább küllemre, sokkal inkább a finomabb lelkületű kutyákat vitték tovább, nem a kemény vadállat tacskó vonalat, hanem inkább azokat, akik ilyen puhább, finomabb lelkű kis állatok, úgyhogy nem lesz ugyanolyan, mint az előző kutya, részben pedig azért, mert mi nem vagyunk olyanok, mint az előző kutya. Tehát akárhány kutyánk volt életünkben, a mi élethelyzetünk változott. Azóta felnőttünk, azaz apukánk kutyája volt, vagy az anyukánk kutyája volt, vagy a család kutyája volt, de nem a mi kutyánk volt. Aztán, amikor egyetemista korában van az embernek egy kutyája, aztán már dolgozik, teljesen más élethelyzet, más mennyiségű ideje van, más típusú felelősségek vannak az életében, teljesen más hova kerül a kutya helye az életünkbe. Aztán, ha van valami olyan élethelyzet, hogy tudom én, van idős ügyfelem, aki mondja, hogy de hát az előző kutyája így meg úgy, mondom, igen, Csilla, csak azóta öregedtél 15 évet, akkor még volt egy férjed, most a kutya az egyetlen társad, tehát teljesen más az élethelyzet, akkor még aktívan dolgoztál, most az összes idődet a kutyával töltöd, tehát, hogy más élethelyzetben mást fogsz kihozni abból az állatból, mert a te energiád, a te életritmusod teljesen más. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy ne legyenek ilyen jellegű elvárásaink, és ez az, ami sosem derül ki, csak akkor, amikor már ott van a kutya, hogy hó, hát tényleg, most ez más, meg ezt nem is úgy csináltuk régen, de hát most csak erre van idő, meg csak így, csak úgy. Úgyhogy ez fontos, hogy ilyen jellegű elvárásaink ne legyenek, alakítsuk az életünket úgy, hogy ahhoz a kutyához, aki akkor jön, jó legyen. Az, hogy mire vagyunk felkészülve és mire nem, az nyilván akkor derül ki, amikor ott van a kutya, mert hangsúlyozom, lehet, hogy a menhelyen tök máshogy viselkedett. Lehet, hogy nem mértük föl megfelelően azt, hogy mondjuk egy kölyök kutyára mi fel vagyunk-e készül, hogy igen, szét fogja rágni a kábelt, igen, szét fogja rágni az asztallábat, igen, be fog pisilni, lehet, hogy 3 hónapig be fog pisilni, sőt, lehet, hogy be is kakil. Tehát, hogy nincsen instant kutya. Még akkor sincs instant kutya, hogyha egyébként pont most fogadnak örökbe tőlünk egy olyan kutyát, aki gyakorlatilag ír, olvas, számol, mert tényleg minden létező tanfolyamot elvégzett, és ivartalan, és szívféregre szűrt, és tehát hogy nincs se egészségügyileg, se mentálisan meglepetés, de ők más emberek, mint azok, akikkel eddig élt a kutya, tehát mivel ők más emberek, más élethelyzet, más otthon, más szagok, más ingerek, más időbeosztás, teljesen más, hogy fog reagálni a kutya ugyanazokban a helyzetekben. Tehát nem tudjuk feltétlenül azt, hogy mire kell felkészülni, mert a mi életünkben lehet, hogy egy csomó minden máshogy zajlik, mint ott, ahol a kutya élt, még akkor is, ha egyébként ő egy ideiglenes befogadó családján elélt addig. Úgyhogy nyilván rengeteg új és váratlan dolgot tartogat ez a dolog, de pont ez a szép a kutyavállalásban, ugyanúgy, amikor jön egy gyerek. Tehát én elgondolhatom, hogy majd hogy fogom őt nevelni, aztán a gyerek az első percben át fogja írni ezt a dolgot. Valahogy így van ez a kutyával is.
Akkor az utazás közben jönnek ezek a varázslatos dolgok, amikre rádöbben az ember. Jó, én azt gondolom, hogy egyrésztről mind bevezetésnek ezt a témát nagyon jól feldolgoztuk és körbejártuk, bár érzem azt, hogy benne nagyon sok minden lenne még, amiről tudnánk beszélni, viszont szerintem ezt az adást kerekítsük így le, és annyit elmondanék a hallgatóknak, hogy a következő adásban is Anitával fogjuk folytatni majd, viszont most köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket a különböző podcast felületeken, a Panzipet közösségi média oldalain, és tartsatok velünk a következő adásban is. Sziasztok!
Sziasztok!